Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. 2025. szeptemberétől módosul az óvodai nevelés rendszere. Fontos, hogy minden utolsó óvodai évében lévő gyermek napi szinten részesüljön az iskolára való felkészítésben, mondta a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára. Balatoni Katalin Kalapos Mihálynak beszélt a részletekről.
Az a társadalmi változás, ami körülvesz minket, az természetesen hatással van a családokra, hatással van a gyermekekre, így hatással van az intézményeinkben, az oktatási intézményeinkben folyó munkára is. Kikértük a véleményét az ország összes igazgatójának, óvoda igazgatójának. Közülük több mint 86%-uk volt az, aki visszaküldte ezt a kérdébet, és meg is erősítették azt a felvetésünket, hogy sajnos számos készség-képesség terület nem pozitív, hanem negatív irányba módosult, mozdult el az elmúlt években, ami azt jelenti, hogy amikor az óvodába megérkeznek a gyerekek, 5 évvel ezelőtt még magasabb szinten volt mondjuk a készségképesség szintjük a mozgás területén, a szociális kompetenciák területén, illetve a beszédkészség területén. Erre a három területre kérdeztünk rá. Azt látjuk, hogy ez egy nagyon fontos terület az óvodaiskola átmenet szakasza a gyermek életében, hiszen az meghatározó, hogy ezt milyen sikerességgel tudja teljesíteni, hogyan tud átlépni az iskolába, hogyan tudott helytállni. Ezért kiemelt területként kezdtünk el tekinteni arra, hogy hogyan tudjuk ebben minél jobban segíteni a gyermekeket és a családokat. És közben azt láttuk, hogy a piacon gombamód szaporodtak el azok a szolgáltatások, amelyek súlyos összegekért kezdték el biztosítani a gyermekeknek az óvodaiskolát, nem ezt szükséges képességfejlesztést, tehát az iskola előkészítésről van itt szó, tehát ilyen iskola előkészítő foglalkozások. Mi pedig azt mondjuk, hogy ez minden gyereknek ebben részesülnie kell. Attól függően, hogy a környezetében van-e ilyen, nincs ilyen, meg tudják-e fizetni a családok, vagy nem. És erre a kiváló világhírű magyar óvodapedagógiánk és a kiváló óvodapedagógusaink mind-mind-mind képesek, és meg tudják valósítani ezt ott, ahol a helye van az óvodában.
Mit jelent ez a gyakorlatban, hogy amolyan iskolára való felkészítést kapnak a gyerekek?
Így van, tehát azt tudjuk, hogy az óvoda az első naptól kezdve olyan munkát végez, ami valójában felkészíti a gyermekeket az iskolába. Azonban az utolsó év, az iskola kezdés előtti utolsó év, amit úgy hívunk, hogy nagy csoport, az meghatározó. Mert akkor a gyermekek olyan életkorba lépnek, amikor nagyon nagy változásokon mennek keresztül. Ez jellemző a testükre, a gondolkodásukra, tehát tényleg az egész gyermekre hatóan ez egy nagyon-nagyon fontos időszak, és mi azt szeretnénk, hogy ezek a gyermekek, akik ebben az életszakaszban vannak, ők részesüljenek naponta összesen 45 perces olyan fejlesztésben, ami abban segít őket, hogy sikeresen teljesítsék ezt az óvoda-iskola átmenetet majd. Nem extra dolgokra kell gondolni, és nem különleges feladatokra, hanem ugyanarra, amiről a magyar óvoda szól. Azt szeretnénk, hogy ezeket játékkal, mesével, mozgással, tánccal, alkotással, tehát ami a mindennapjaik része, ezek kiváló lehetőségek, kiváló eszközök ahhoz, hogy a gyermekeket megfelelően tudják fejleszteni.
Ezzel egyébként lehet javítani az iskola érettek számát is, tehát hogy minél többen a megfelelő életkorban iskola éretté váljanak?
Abszolút. Önmagában a játék, a tánc, a mozgás, a mese, ezt mind magától is megteremti. A pedagógusok katalizátorok ebben, akik tudják, hogy melyik gyermeknek differenciáltan mire van szüksége, ők tudnak célzottan ebben még segíteni, még fejleszteni a gyerekeket. És igen, ez nagyon-nagyon sokat számít abba, hogy milyen fejlettségi szinthez jutnak el az óvoda végére, és hogyan találják meg a helyüket majd az iskolában.
A Magyar Óvoda Pedagógiai Egyesület elnöke szerint az intézmények és a szülők nem támogatják az óvodák úgymond iskolásítását. A Belügyminisztérium tervezete szerint szeptembertől külön csoportokba tennék azokat az óvodás gyerekeket, akik a rákövetkező évben kezdik az iskola első osztályát. Fábián Katalin szerint azonban az évismétlő elsősök nagy számát nem a felkészítés hiányossága okozza, hanem az, hogy kötelező az iskola kezdés 6 éves korban. Korábban erről az óvodák dönthettek. Tatár Tíme interjúja.
Nagy a felháborodás, úgy látom, és elég egységes a szakma. Nem csak az önkormányzati, hanem a nem önkormányzati óvodák területén is teljesen igazuk van, mert az óvoda az nem kisiskola, és éppen azért nevelési intézmény, mert a 3-6 éves korú gyerekek elsősorban nevelés keretein belül tudnak fejlődni. Az életkori sajátosságaiknak nem felel meg az iskolásítás, ez aggodalomra ad okot, nem csak a pedagógusok szülők körében is.
De hát tulajdonképpen a nagy csoportnak most is az a funkciója, hogy felkészítse a gyerekeket az iskolára. Mi a különbség?
Felkészítse, de a saját eszközeivel, nevelésen belül, és egyébként a vegyes csoportok, amelyeknek most itten a össze-vissza szervezéséről van szó, ez is nagyon sok problémát vet fel, de a vegyes csoport az nem úgy működik, hogy akkor ott nem történik semmi. A vegyes csoportban lehet 3 éves, meg lehet 5 éves gyerek is, de külön az óvodapedagógus foglalkozik velük. Ebben a csoportban a kicsik, azoknak nem kell ezen részt venni. Ő játszhat tovább, de közben hallja, hogy mi történik. Magyarul hamarabb fejlődik, több ismeretet szerez. Egyáltalán nem rossz az a vegyes csoport, és nem az a probléma itt. A probléma a 6 éves kori kötelező beiskolázás.
Igen, mert itt a rendelet indokai között szerepel az, hogy nagyon sok az évismétlő gyermek, így az elsősök között is, hogy talán ettől ez az arány, ez kisebb lehet.
Aki dönt arról, hogy az a gyerek most iskolába kerüljön, vagy még egy évig óvodába maradjon, az az oktatási hivatal. Bár nem mondok negatívumot az oktatási hivatalra, mert úgy érzem, hogy ők is látják, hogy ők nem tudják ezt eldönteni. Ehhez szakmai vélemény kellene, és ezért ők ebben partnerek, és nagyon sok gyereket fölmentenek, aki visszakerül az óvodába még egy évig, hogy fejlődjön. Nagyon sok szülő el se jut odáig, azért, mert nem is tud erről, vagy gondoljunk bele a hátrányos helyzetű régiókba. Be kell utazni, mert a gyógypedagógiai fejlesztő szolgálathoz be kell menni, ott egy vizsgálati anyag készül, hogy mi a problémája a gyereknek, és akkor még lenne egy év, amíg óvodába marad, tehát egy kicsit fejlettebben kerülne be az iskolába, és akkor nem lenne ennyi bukás. Könyörgöm. Előtte, amikor ezt létrehozták, nem volt ekkora bukási arány az elsőben, amikor az óvoda döntött el, hogy kinek kellene bent maradni az óvodába, és utána még egy évig fejleszteni azt a gyereket.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
A Van Alapítvány Zöld Kód fenntarthatósági ötletpályázat döntőjét most hétvégén tartották 7-es, 12-es évfolyamos diákoknak. Idén az volt a téma, hogy miként kellene innovatívan megoldani a magyar mezőgazdaság klímaválság okozta legégetőbb problémáit. Számolt be mindenről a Van Alapítvány ügyvezetője. Kalapos Mihály kérdezte Flakstad Emőkét.
Szombaton zajlott a Zöld Kód Kódolja Holnapért nevű fenntarthatósági ötletpályázat versenyünk, amelynek igazából a célcsoportja a 7-től 12. osztályos diákokig terjedt, de ez tulajdonképpen évről évre, hiszen ez egy tradicionális pályázatunk most már a 3.-4. éve, igazából a fókusza az lehet változó, lehetnek fiatalabbak is egy kicsivel, volt rá példa. Az ötlet az alapvetően abból indult ki, hogy ezt a generációt, akik nagyon fogékonyak akár a fenntarthatóságra is, illetve a digitális megoldásokra arra ösztönözzük, hogy kreatív módon dolgozzák fel a fenntarthatósági törekvéseket, hogy találjanak ki olyan ötleteket, amelyek esetleg még nincsenek is a világban, és amivel egy kicsit élhetőbb lesz majd ez a bolygó akár 30 év múlva. Olyan ötleteket vártunk, amiket aztán később robotika kódolás segítség meg is lehet valósítani, és digitális megoldások tudnak születni belőle.
És idén volt a magyar mezőgazdaság klímaválság okozta okozta legégetőbb problémája a középpontban?
Igen, ez most ennek az évnek volt a téma. Egyébként ez szokott változni, mindig valamilyen fenntarthatósági témát hozunk be. Ugye az ENSZ-nek van 17 fenntarthatósági célja, ebből szoktunk válogatni olyat, ami nyilván a hazai viszonyokra alkalmazható. Miután az időjárásnak azért meglehetősen ki van téve a mezőgazdaság az utóbbi időben, de egyébként nem csak a mezőgazdaság, hanem mi magunk is az éghajlatváltozásait az élet minden területén érzékeljük, azt gondoltuk, hogy ez lehet egy olyan téma, ami elsőre távolinak tűnhet a gyerekeknek, hiszen nem feltétlenül vesznek részt a mezőgazdasági folyamatokba, de azt a kérdést tettük fel, hogy hogy kerül a takó az asztalodra, vagy a tányérodra, akkor már egy kicsit, tehát hogyha az élelmezés felől, akár az ebédünk felől fogjuk meg, akkor már egy kicsit közelebb tudtuk hozni ezt a témát. Elképzeltünk egy történetet, hogy egy gazdaházas pár kukorica földjén a folyamatokat kell segíteni okos megoldásokkal, és ebben várjuk a diákok segítségét, és zseniális megoldások születtek.
Na, milyen ötletek születtek?
Nagyon sokan foglalkoztak a gombákkal, és ahogy én is megtanultam, vannak jó gombák, és vannak rossz gombák. Például, akik a jó gombákra hoztak megoldást, ők egy nagyon jó szlogennel indultak, azt mondták, hogy a jó gombák, vagy a gombák azok a termőföld szuperhősei, és különböző szenzorok segítségével mérték a talaj minőségét, akár a növényeken az élősködők állapotát, és akkor erre hoztak olyan megoldásokat, hogy ezt távolról hogyan lehet figyelni. Mások egy olyan szerkezetet építettek és segítettek a robotok abban, hogy ezt könnyedén fel lehessen építeni, amelyel egy megfelelő háló segítségével mondjuk a jégeső ellen lehet a termést megvédeni. Nagyon sokan hoztak éghajlatfigyelő, időjárás figyelő megoldásokat, szenzoros megoldásokat, tehát azért ilyenek léteznek már a mezőgazdaságban, de nagyon kreatív módon a gyerekek igyekeztek ezt továbbfejleszteni, és mindenütt elhangzott, hogy hogyan lehet ezt távolról figyelni, hogyan lehet különböző IoT megoldásokkal még továbbfejleszteni. Nagyon kreatívak is voltak az ötletek, és néha viccesek, helyesek, tehát ahogyan a kreativitásuknak tulajdonképpen ebben a korban még semmi sem szab gátat, ezek tényleg, ha aztán később ezt egy innovációval meg lehet valósítani, akkor abból szuper ötletek és szuper megoldások születhetnek.
Korán sem csak a nyelvvizsga papír számít azoknak, akik idegen nyelvet tanulnak, egyre többen helyezik fókuszba a valódi nyelvtudást, és nő az applikációk népszerűsége is. Mihály Petra készített interjút Papné Mike Tündével, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének titkárság vezetőjével, a LinguaFest főszervezőjével.
Amikor létrejött a LinguaFest, még fontosabb szerepe volt abból a szempontból, hogy nem lehetett mindent csak az internet segítségével összegyűjteni, de kifejezett célja volt mindig is magának a nyelvtanulásnak a népszerűsítése.
Kell ezek szerint népszerűsíteni a nyelvtanulást? Tehát nem evidens az, hogy ma már a legtöbben azért igyekeznek idegen nyelvet tanulni?
Sokkal jobb a helyzet, mint mondjuk 20-25 évvel ezelőtt. Abban viszont nagyon fontos tájékoztatni továbbra is a nyelvtanulókat, hogy milyen körülmények között hol, mihez juthatnak hozzá, milyen nyelvtanulási sztenderdek vannak, miben más mondjuk egy applikációval való nyelvtanulás, vagy egy kis csoportos nyelviskolai nyelvtanulás, ennek milyen eredményei várhatók, mennyivel hatékonyabb mondjuk egy ilyen nyelvtanulás, mint hogyha egyedül otthon tanul az ember. Hála Istennek sokkal többen tanulnak nyelvet, már az nem kérdés, hogy fontos a nyelvtanulás, úgyhogy egy kicsit változott a kommunikáció is ebben a kérdésben.
Mennyire veszik igénybe a nyelvtanuláshoz az applikációk segítségét, és mennyiben megy ez mondjuk a nyelviskolai nyelvtanulás rovására?
A rovására szerintem nem megy, de mindenképpen fontos szerepet kapnak most már az applikációk, és ugyancsak a saját nyelv felmérésünkre tudok hivatkozni, amit 2024 őszén végeztünk. Ez alapján azt látjuk, hogy a tanárok is javasolják az applikációk használatát, akár házi feladat, akár otthoni gyakorlás céljából, úgyhogy ez ilyen kiegészítő eszközként teljesen bevett már a nyelv tanárok körében is, és a nyelvtanulók körében is hasznos kiegészítő eszköz. Kevesen tanulnak csak applikációból. Előbb-utóbb, ha ezzel kezdik is, eljutnak oda, hogy szükség van arra, hogy akár csoportban, akár egyénileg, de egy képzett nyelvtanár segítségével fejlődjenek tovább. Úgyhogy mi nem tartjuk ezt konkurenciának, inkább egy ilyen kiegészítő eszköznek.
Nyelvvizsgát is említette. Mennyire fontos a tudás, és mennyiben inkább papíralapú a gondolkozás? Tehát milyen mértékben mennek arra rá a nyelvtanulók, hogy megszerezzék a papírt? És mennyiben inkább az a fontos, hogy valódi tudásra tegyenek szert?
Ez most már lefele arányban érvényes. Alapvetően vannak olyan helyzetek, amelyben fontos, hogy legyen papírja is a nyelvtudásról az illetőnek, akár egyetemi felvételi vagy munkahelyi elvárások miatt. De sokaknak fontos egy ilyen lezáró aktusként is a nyelvvizsga, hogy ezzel bizonyítsák az ő tudásukat, vagy legyen erről egy állapotfelmérésük az adott időszakban, hogy éppen most hol állnak és mennyire tudják a nyelvet. És maguk a nyelvvizsgák is sokkal inkább tudásalapúak már. Úgyhogy ez a kettő szerintem együtt működik. De a felmérésünk alapján a legnagyobb érdeklődés a nyelvvizsgákra 16-18 éves korosztályban van, ami végül is érthető, hiszen az egyetemi felvételihez ekkor lehet szükséges a nyelvvizsga, illetve ekkor fejezik be a középiskolában is a nyelvtanulást, és akkor ennek lezárásaként az érettségi mellett a nyelvvizsga is fontos aktus lehet.
Melyek a legnépszerűbb idegen nyelvek? Mennyiben kezdenek felkapottá válni az olyan kevésbé közkedvelt nyelvek, mint mondjuk a japán, a kínai, az orosz, esetleg a skandináv nyelvek?
Biztos, hogy népszerűbbek lettek az elmúlt 20 évben ezek a kis nyelvek, de az angol nyelv eső, illetőleg a német nyelv is fontos továbbra is a magyar nyelvtanulók szempontjából. A kisebb nyelveknél ugye az is problémát okozhat, hogy mondjuk egy iskolai keretek között második nyelvként elég ritka, hogy mondjuk japánt vagy egy skandináv nyelvet tanulhassanak a nyelvtanulók, úgyhogy ez inkább az ilyen exotikusabb nyelvek tanulásához az egyetemi időszakra vagy a fiatal felnőtt korra tehető, amikor elmélyednek egy általuk választott kisebb nyelvben. Az iskolai időszakban a legnépszerűbbek azok a nyelvek, amit az iskolában is el tudnak sajátítani, ez pedig az angol-német, illetőleg a latin nyelvek, az olasz, francia, spanyol. És még azért az orosz is megjelenik az iskolákban.
A magyar, mint idegen nyelv, láttam, hogy több nyelviskola ezt is ajánlja. Mennyire felkapott, hogy külföldiek mondjuk magyarul akarjanak tanulni?
Azok a külföldiek, akik mondjuk tartósabban akár egy évig itt élnek Magyarországon, szokták tanulni a magyar nyelvet, még ha nehéz is, de valamennyire szeretnének boldogulni magyar nyelven, így tartózkodásukat megkönnyíti az, hogyha tudják ezt a nyelvet, és az ő számukra ez egy egzotikus nyelv, tehát érdekes mindenféleképpen, és később hasznos lehet ez a nyelvtudásuk.
A Nyelviskolák Szakmai Egyesülete tömöríti a magyarországi nyelviskolák jelentős részét. Miért fontos egy ilyen egyesület, egy kicsit ilyen talán szakszervezeti jellegű egyesület?
Ez egy érdekképviselet is, illetőleg a szakmai szempontok közös képviselete a fontos. Egyrészt a törvénykezési kérdésekben is, tehát hogy egységes álláspontot tudjunk kialakítani egy-egy törvényjavaslattal kapcsolatban, másrészt pedig egységesen tudjuk népszerűsíteni a nyelvtanulást, és ehhez ráadásul a minőségi nyelvtanítási szempontokat is figyelembe véve, tehát hogy megfelelő tanárok, megfelelő körülmények között, megfelelő tankönyvekből tanítsanak.
Április végéig jelentkezhetnek a 28 év alatti friss diplomás vagy végzős pályakezdő fiatalok a Matthias Corvinus Kollégium vezető képző akadémiájára. Domonics András kérdezte a részletekről Turi Pétert, a programigazgatóját.
A vezetőképző akadémia a Matthias Corvinus Kollégium egyik posztgraduális diploma utáni képzése. Ez egy intenzív, teljes idős program, egy éven keresztül tart, és a célja az, hogy jövőben vezetői feladatokat ellátni szándékozó fiataloknak adjon egy felkészítést. Itt az alapozáson van a hangsúly. Hagyományosan a vezetőképzés logikája úgy szokott felépülni, hogy meglévő munkatapasztalatokat finomítanak, tehát olyan emberek képzik magukat, akik már egy ideje a munkaerőpiacon vannak, és adott esetben vezetőként is dolgoztak. Ez a program annyiban más, hogy itt a pályakezdők segítésén van a hangsúly, tehát azokat a fundamentumokat kívánjuk megadni, ami véleményünk szerint a vezetés tanulható része, és fontos ahhoz, hogy később a gyakorlati tapasztalat, amit nyilván meg kell szerezni, egy olyan stabil alapra épüljön, amitől jobbak, eredményesebbek, sikeresebbek tudnak lenni.
Említette ön is a gyakorlatot, mennyire gyakorlatközpontú a képzés?
Ez teljesen gyakorlatközpontú, tehát a legkevesebb azoknak a képzési elemeknek a száma, amik hagyományosan tanteremben zajlanak. A képzési elemek legtöbbje gyakorlatias. Csak példaként említsem, az egyik legkedveltebb programelem az úgynevezett szervezeti projektek, amelynek során a hallgatóink nagyvállalatoknál, for-profit, non-profit szervezeteknél eltöltenek egy teljes hetet. Ezt megelőzően fölkészülnek az adott vállalatból, szervezetből, egy adott üzleti problémából, amit egyeztetünk a fogadó szervezettel. Utána egy hétig ezügyben tájékozódnak, kutatnak, interjúkat készítenek, majd egy tanácsadói jelentésbe összefoglalják a meglátásaikat, és utána mentorok segítségével ezt finomítva a vállalatok felső vezetőinek vissza is mutatják. Már majdnem 100 ilyen projektet valósítottunk meg az elmúlt években. Ennek során a hallgatóink egységesen azt jelzik vissza, hogy elképesztően sokat tanulnak, való életből vett példákon keresztül képezhetik magukat, és a fogadó vállalatok is nagyon elégedettek szoktak lenni, nem egy esetben állásajánlattal zárul a beszélgetés.
Mennyire kapnak a diákok nemzetközi kitekintést?
A nemzetközi kitekintést tanulmányutakon keresztül kívánjuk megadni nekik. Egyrészt a kurzusok során a meghívott oktatóink is jellemzően külföldi akadémikusok, professzorok, de talán a leghasznosabb tapasztalás e tekintetben a tanulmányutak. Több mint 50 napot töltenek a hallgatók külföldön. Ezek egy része Kárpát-medence, de vannak tengeren túli utak is, hosszabbak, amelyek távolabbi, számukra kevésbé ismert kontinensekre irányulnak. Egyesült Államok, Kína, jártak Szingapúr, Afrikában is. Ezeknek a tanulmányutaknak a során szoros szakmai programok vannak a helyi szervezetekkel, think tankekkel, döntéshozókkal, közéleti szereplőkkel, polgármesterekkel és a helyi vállalatokkal is ismerkednek. A lényege az, hogy minél több mindent lássanak a világból, és minél több tapasztalatot tudjanak szerezni.
Meddig és hogyan lehet jelentkezni az MCC Vezetőképző Akadémiára?
Április 30-áig tart a jelentkezési időszak, diploma megléte és angol nyelvtudás megléte a két alapfeltétel. Ezen kívül egyfajta komoly elkötelezettség és szándék szükséges, hogy valaki ezt az egy évet aktívan végigcsinálja. Ez nem könnyű, ez valójában egy intenzív, teljes idős program, ami azt jelenti, hogy sok feladat van, sok minden zajlik párhuzamosan. Később a vezetés is ilyen lesz, úgyhogy ilyen szempontból semmi újdonságot ez nem jelent, de mégis azért kell egy komoly ambíció és akarat, hogy ezt valaki végigcsinálja. Cserébe kapcsolatépítés, látásmód és a személyes egyéni fejlődés tekintetében páratlan figyelmet és törődést kapnak a hallgatóink. Valószínűleg később sohasem fog ennyi szakember rájuk figyelni fókuszáltan, mint ebben az egy évben.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán azzal, hogy várom Önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán az infostart.hu címen. Viszonthallásra!